Vendég a háznál. Az MR1 Kossuth Rádió műsora gyerekekről felnőtteknek.
Kunsági Évi, vajszívű Iván. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu. Ennek a falunak a végén lakott egy ember, akit vajszívű Ivánnak hívtak. A neve magáért beszélt, mert olyan lágy szíve volt, hogy mindig mindenkit megsajnált és mindenkinek megbocsátott. Ezért aztán sokan kihasználták, mindenre őt kérték meg, tőle kértek kölcsön. Addig-addig, míg magának vajszívű Ivánnak nem maradt semmije. Ez már így nem lesz jó, gondolta magában. S mivel már semmi se kötötte a faluhoz, elindult neki a világnak. Sokáig ment-mennegélt, míg egyszer csak egy sűrű, sötét erdőbe ért. De nem ijedt meg, bátran vágott keresztül a fekete fák között. Hirtelen halk nyöszörgést hallott a távolból.
Ha jól tudom, ti egy önképzőkör tagjai vagytok.
Igen, 16-17-en vagyunk.
Volt ez az ötlet még tavaly év végén Iván tanár úrtól, hogy indítanak egy ilyen szakkört, hogy meseírásra is.
Fejezetten meseírásra?
Igen, és alapból ez volt az ötlet, hogy majd év végén kiadjuk azt a könyvet. Illusztrációkkal, meg mesékkel együtt.
Én szeretek írni, meg szeretem a meséket is, és gondoltam, hogy ez egy jó alkalom lesz arra, hogy ezt így megpróbáljam, meg Iván tanár úr is azt tetszett, ahogy előadta ezt az ötletet, meg hogy megjelenünk, meg minden, meg ilyenek.
Szerintem nem is az a lényeg, hogy meseírás, hanem inkább, hogy írás. És én például saját ilyen élményekből vettem ezeket az ötleteket, hogy mikről írjak, és ezeket így, hát így megmesésítettem, vagy nem tudom ezt, hogy mondják. Szóval így átdolgoztam így más formátumba, vagy nem tudom. Például szerintem az Andris története is annyira mesések.
Ribánszky András, felismerés. Üres szoba. Nem szeretem az üres szobákat. Valamikor ez a szoba tele volt játékokkal, volt benne ágy, asztal, polc, szekrény. A falon még mindig ott van az a zöld levelekkel körbeölelt kapu, mely nem a világ része. Eddig még nem mentem be rajta. Az nem az én világom. Igazából a kaput nem övezi mágia, nem is szállta meg semmiféle tündér vagy kobold. Nem más, mint egy falra festett kapu. Eljött az idő. Átlépek rajta. Hirtelen képek rohanják meg képzeletem, és olyan iszonytató fájdalom hasít agyamba, amiért le sem bírok írni. Elképzelhetetlen. A képek gyorsak, nem látom őket rendesen, csak néhány dolgot ismerek fel. Hármat pontosan. A hátsó kertet a hintával és a kutyaházzal, a szobát, melyben eddig álltam, de itt még nem üres. Sőt, kifejezetten tehát, tel is tele útorokkal, ruhákkal, játékok tömkelegével. A harmadik dolog, amit látok, egy kisfiú. Nagyon ismerős, de nem tudnám megmondani, ki az, de biztosan ismerem. Az arcát nem látom tisztán. Csak a ruhája és a testtartása alapján tudom, hogy ismerem. Igen, nekem erről volt egy kis nézeteltérés, amiben tanár úrral, mert mindenképpen másét akart, viszont hát nem szeretek meséket írni, inkább a novellákat és a kicsit komolyabb történeteket szeretem, és hát végül Iván tanár úr belement, hogy ilyeneket adjak be.
Hát meg főleg, hogy kamaszok eddig még nem írtak meséket, szóval ez egy teljesen új dolog, ami még nem volt soha. Ezért is ilyen eredeti, alternatív.
Szilasi Flóra, a farkas és a vadász, avagy Grimm után szabadon. Nem volt sok közük egymáshoz, bár egy mesében dolgoztak. Mondjuk miről is beszélhettek volna, vagy mikor. Csak akkor találkoztak, amikor a vadász megmentette Piroskát és a nagymamát. Ennyi volt a kapcsolatuk. A jó és a gonosz, semmi több. Nem ismerték egymást, és ami azt illeti, nem is akartak megismerkedni. Hiszen csak munkatársak voltak. Míg nem, egy verőfényes reggelen mindkettőjükhöz becsöngetett a postás. Egy-egy meghívót kaptak a 14. üveghegyi mesefesztiválra. A vadászt a legjóságosabb mellékszereplő díjra, a farkast a legrosszabb gonosztevő díjra jelölték, és ahogy ez a mesékben történni szokott, meg is nyerték mindketten.
szerintem valamennyire mindenki magát írja meg a saját meseiben, mert nyilván valamit a saját életéből vesz, olyat nem lehet megírni, hogy az ember nem tapasztalt meg, hát legalábbis sem hitelesen.
Van a Vajszívű Iván mese végén egy csillaggal jelzett fontos mondat. Igen. Hogy szól, Évi?
Ami teljes mértékben a képzelet szüleménye, a szereplők nem igazi személyekről vannak mintázva, az egybeesések csak véletlenek.
Akkor most véletlenül megkérdezem, hogy kicsoda ez a Vajszívű Iván, akkor te mit mondasz?
Hát nem valós személy, de mondjuk valós személyről lett mintázva, a tanár úrról.
Na hát ezzel nagyon megleptél.
Egyik osztálytársammal beszélgettünk arról, hogy hát a tanár úr elég engedékeny, és így eszembe jutott ez a név, hogy Vajszívű Iván. És azért megírtam a mesét, és arra gondoltam, hogy megváltoztatom a nevet, de aztán nem változtattam meg, mert ez így stimmelt.
És akkor hol vagy te?
Én? Hát,
te vagy a tündér.
Igen. Bennem is van ilyen engedékeny lélek, aki így nem szereti látni más emberek szenvedését, meg mindig segít.
És ez a három kívánság?
Szerintem jó lenne, ha lehetne hármat kívánni.
Én igazából nem kívánnék semmit, mert én teljesen jól érzem magam a bőrömben, úgyhogy, de majd biztos lesznek olyan időszakok, amikor kívánnék, de én most nekem így teljesen jó.
Nem tudom, jól érzed-e magadat a bőrödben, mert ebben a mesében, amit te írtál Grimm nyomán, egy elég furcsa mese, csupa humor, csupa irónia, és mégis nagyon komoly dolog van mögötte. Én úgy érzem, hogy azért úgy látod, hogy vannak a világban gondok.
Hát igazából arról szól, hogy a világ milyen gonosz mindegyik. Én igazából egy elég pesszimista személyiség vagyok, de most megpróbálom megtanulni a jobbik oldalát látni a világnak.
Nekem arról szól a te mesét egyébként, hogy vannak emberi erőfeszítések, amelyek arra irányulnak, hogy a feloldhatatlannak látszó konfliktusokat áthidaljuk, hogy a ránkoztott szerepeket átlépjük, de a világvas törvényei ezt nem engedik meg. Így látod a dolgot?
Hát igen, pontosan. Nekem is voltak, vagy vannak olyan kapcsolataim, amik így gyakorlatilag így tönkre mentek, és javítanék rajta meg minden, de úgy érzem, hogy már nincs értelme.
Erőfeszítéseid azok kudarcba fulladtak, igen. Mert?
Mert hát vagy visszautasították, vagy pedig egyszerűen, szóval már így annyira eltávolodtunk egymástól, hogy nem volt értelme.
És mondd, Flóra, az, hogy te ezt megírod, akár Farkas és Vadász történetben, az ad neked valami feloldást, vagy miért jó ez neked?
Feloldást nem annyira, de jól esik, hogy valahogy leírhatom az érzéseimet. Így kicsit megkönnyebbülök valamennyire.
Rálátsz a saját érzéseidre, vagy hogy tudnád ezt igazán megfogalmazni?
Eddig is ráláttam, csak így nem elég tisztán. Így kitisztult a kép, úgyhogy ezt így megírtam.
Bennetek az, hogy megírtok valamit, akár egy portrétörténetet, akár egy sokkal kevésbé áttételes, mondhatjuk úgy, hogy mesenovellát, amit te írtál, Andris, az mit jelent számotokra? Tehát a folyamat, ami bennetek történik, az micsoda?
Nem tudom, én leültem, és jött. És nem tudom, hogy igazából miért egy ilyen eléggé szomorú valamit írtam. Hát egyszerűen ez jött ki, és igazából nem tudom, hogy miért.
Mitől szomorú ez a történet?
Egy rossz helyzetben lévő családot ír le, ahol az egyik gyerek meghalt, a másik gyerek pedig ezt nem tudja feldolgozni, és hát szerintem ez nem egy vidám téma.
Neked erről szól ez az írás? Csak erről?
Nem csak erről, de ami mögötte van, azt ezen kívül máshogy nem igazán tudom megfogalmazni.
Ki ez a kisfiú, aki ismerős?
Az öccse.
Csak?
A barátja.
A csak?
Mindene. Hát ő volt neki az, aki nagyon jó dolog volt az életében, és ez elveszett tulajdonképpen.
Szóval... A boldogsága.
Nekem még az a kisfiú is, aki ő volt valaha.
Igen, így is lehet nézni, de szerintem nem ez a lényeg, hanem az, hogy számára mit jelentett. Nem az, hogy ő maga ki volt.
Én amikor olvastam, egyértelműen rájátszott ez a történet arra, hogy én, a fiú, búcsúzom attól az ismerős, de már mégis ismeretlen kisfiútól, aki voltam.
Szerintem azért jó egy mese, hogyha nem csak egyféleképpen lehet értelmezni, hanem mindenki másra gondol belőle. Tehát van, aki azt mondja boldogsága, meg aki a lelke, van, aki a gyerekkora.
Ha elfogadod ezt az értelmezést, akkor talán tudsz válaszolni arra a kérdésre, hogy fájdalmas ez a búcsú?
Igen. Szerintem fájdalmas.
Szerintem az benne a fájdalmas, hogy már nincs visszaút, tehát most már nem lehet újra az, aki volt. Minden elválás fájdalmas, mert már nem lehet visszacsinálni.
És nem tudom, veszitek-e észre, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz a gondolat, amiről az előbb Flóra beszélt. hogy itt állunk mi 14-15 évesen, és mintha egy olyan világ venne bennünket körül, amelybe nem olyan jó belemenni.
Hát szerintem pont ez a kamaszkor, ez az elválás, hogy gondolkodni a világról, változás.
Ahogy Évi is mondta, ez a kamaszkor, ez ami, szóval mindenféle bonyodalmak, meg még nem fejlődtünk, szóval nem fejlődtünk teljesen emberré is. Ezért így egy csomó őrültséget csinálunk, és ezekből adódnak a problémáink. Aztán majd felnőttek leszünk, és ez leül. És akkor már nem fogunk szerintem így gondolkodni.
Hogy akkor könnyebb lesz, azt mondod,
szerintem
Flóra?
Szerintem könnyebb lesz, mert akkor már így beletöröttünk gyakorlatilag.
Szerintem nem, mert felnőtt korban is a világgal ugyanazok a problémák meg lehetnek. Tehát gondolhatod azt, hogy ez a világ úgy nem jó, ahogy van.
Igen, de kamaszkorban még kapálózol, aztán felnőtt korban meg már.
Felnőtt korban elsüllyedsz.
Szerintem nem. Szerintem egy felnőtt azért nem problémázik olyan dolgokon, amiken mi mert egyrészt nem teheti meg, másrészt pedig már beletörődött.
Nem vagytok valami nagy véleménnyel rólunk, felnőttek?
Nem a felnőttekkel van a baj, hanem hát nyilván a felnőtteknek is vannak olyan dolgok, amit mondjuk nem tudtak valóra váltani, és az azért csalódás, vagy nem tudom, tehát valami ilyen szinten. Nagyon vidám társaság vagyunk.
Az én koromban a kamaszok verset írtak. Amikor én tanár voltam, a gyerekek versekkel rohantak meg. Eszembe nem jutott volna azzal előállni 14-15 éves kamaszoknak, hogy gyerekek, írjunk meséket, mert attól féltem volna, hogy egyszerűen visszautasítanak, kinevetnek, hiszen ők már nem gyerekek, hogy jövök én ahhoz, hogy meséket akarjak velük iratni. Ma a gyerekek meséket írnak. Nem tudom, mi történt közben, de Juhász Iván, aki az alternatív közgazdasági gimnázium alkotókörének vezető tanára biztos tudja.
Itt van egy kis zárójel, mert az ötlet az nem az enyém volt, egy kolléganőm javasolta ezt, és amikor meghirdettem, akkor valóban velem is megtörtént ez, hogy én is meglepődtem, hogy őket vonza. De aztán beláttam, hogy ők egyrésztről a mesét úgy kell, hogy lássák, vagy mi is úgy látjuk felnőttek, hogy a mesék egy idillről szólnak. És ezt az idillt próbálják megteremteni. Ugyanakkor a mesében minden más is lehetséges, a gonosznak is teret adhatnak, a legkisebb fiúnak is esélyt adhatnak, hogy valamit el tudnak érni ebben az életben. És ez az idill, és ez a kicsit ambivalens érzésvilág együtt számukra vonzó.
Ez is lehet. Én meg arra gondolok, hogy a mesében olyan sok kötelező kellék van, amely mint egy karóként szolgál egy olyan világban, amikor itt vagyok ebben a bizonytalan állapotomban, ki tudja, gyerek vagyok-e, vagy felnőtt, meg egyáltalán a világ is annyira összekavarodott körülöttem, hogy ez valami fogódzót is
ad. Ez így van, egyetértek abszolút.
Önarcképek az ő meséjék, ugye így látja?
Vagy önarckép, vagy pedig a korosztályoknak a problémái. Mert majd, ha kézbe veszik a kedves olvasókönyvet, akkor nagyon jól látszik az a különbség, akár temperamentumban, akár esztétikumban, ami közöttük létezik.
Azt mondta, hogy ha kézbe veszik az olvasók, akkor mondjuk most már valami konkrétumot is. Mit vesznek a kezükbe?
Ennek a kötetnek az a cím, hogy Csit gyerek van a háznál, az alcíme Kamasz mesebeszéd, és 44 mesét, ha jól emlékszem, tartalmaz, 232 oldalon. Mind a meséket, mind az illusztrációkat a gyerekek készítették.
És ez már megjelent, ez már kapható,
igen,
hozzáférhető.
Igen.
Maga mi újat tudott meg ezekről a gyerekekről, a korosztályról, ezekből a mesékből, ami soha nem jutott volna eszébe akár?
Igen, ez nagyon-nagyon jó kérdés, de azt hiszem a leginkább az lepett meg, hogy olyan érzéseik vannak, amelyeket egyrészt ők maguk sem pontosan látnak, ugyanakkor képesek láttatni. Talán ez a legerősebb motivum.
Akkor azt gondolja, hogy tulajdonképpen a saját önismeretük kialakítását segíti az,
ez
hogy
biztos,
ők meséket
hogy
írnak?
Ez biztos, hogy így van. Igen. Ugye a megértés nem más, mint a saját szavainkkal való megfogalmazás. Hát itt akkor pont ez történik.
Egy iskola néhány diákja különleges tehetségek, vagy tulajdonképpen hát bármelyik középiskolába képesek lehetnének a diákok erre?
Nagy valószínűséggel ez utóbbi. Nagy valószínűséggel. Én azt gondolom, hogy a gyerekek, pláne amikor tényleg millió nyüggel vonulnak az életben, kevésszer jutnak szóhoz abban az értelemben, hogy az ő alkotásaikról beszélnek. Holott őket ez rettentően izgatja természetesen. Hanem inkább ők egy befogadói szerepkörben szolgálják az iskolát. Elvileg értékeket kell, hogy átvegyenek, erről szólna az iskola, miközben bennük egy-egy egy-egy érzés ennyire pontosan meg tud nyilvánulni.
Úgy gondolja, hogy ha fát kezdtek volna faragni, vagy festeni kezdtek volna, vagy éppenséggel egy olyan alkotókörben vennének részt, ahol zenét szerezhetnének, akkor legalább ilyen tehetséges alkotásokat tudnának létrehozni?
Úgy tűnik, hogy igen. Nyilván a kezükbe kell adni azokat a segítségeket, amikkel ők operálnak. Tehát ezért jó a mese. Valóban, mert az viszonylag kerettel rendelkezik. Ez így van. Tehát azokat meg kell tanítani neki, azokat az alapfogásokat, amelyekből aztán az alkotás megszületik.
Tehát azt mondja, hogy ők még nem tudják, hogy mit kapnak attól, hogy maguk mesét írnak.
Ez szerintem 20 év múlva számukra borzongató lesz.
Azon gondolkozom, hogy vajon akkor a művészet az arra alkalmas-e, hogy az ember mindenfajta szemérmét megőrizve le tudjon vetni egy állarcot magáról?
Ez így van. A művészet talán a legfontosabb nevelési esély minden korban, minden civilizációban.
A meséknek általában jó a vége. Jelen esetben nem feltétlenül. Meghallgatjuk most a meséteknek a végét, amivel kezdtük.
Arra gondolt, hogy engedékenysége és jó szíve az oka minden rossznak, ami vele történt. Hamarosan elérte a vén, göcsörtös fát, de ez is elkerülte Iván figyelmét. Kimerült ennek időt a törzsének, és nagyot csóhajtott. Jaj, bárcsak olyan lenne a szívem, mint a kő! Hirtelen furcsa érzés fogta el, mintha megkeményedett volna a belseje. Nem érzett többé se bánatot, se örömöt. Iván nem értette a dolgot. Ekkor megjelent a tündér, és szomorúan mondta. Elhasználtad az utolsó kívánságodat. Sajnálom, én már semmit sem tehetek. Azzal eltűnt. Iván még csak sírni se tudott. Bejárta az egész világot, hogy megtalálja a tündért, és visszaszerezze a szívét. Még ma is keresi, ha meg nem találta.
Elérünk egy nyitott üvegszobához. Az egyik kísérő felhúzza az ágyam, a másik addig figyel engem. Ott hagynak a szobában, rám zárják az üveget. Az ablak tükröződésében meglátok egy fiút, hasonlít rám. Szeme karikás, tekintete elnyűjt. Kocognak a fogai, és maga elé beszél. Szegény. Biztosan megőrült.
Tessék a Túl az Operencián címlapján. Félre az ellentétekkel, avagy hirtelen támadt szimpátia a farkas és a vadász között. A kurta farkú kismalacban, interjú Piroskával. Felborult a meserendje? Együtt a jó és a gonosz? És ez a legjobb, a Paprika Jancsi szemle vezető cikke. Csődbe megy a piroska és a farkas. Azt hiszem, uraim, ezek után maguktól is rájönnek, hogyha ez így folytatódik, többé nincs helyük a mesebizniszben. Eztán soha többé nem találkoztak. És soha többé nem is nevettek. Csak végezték a dolgukat, mint addig. Mert a mese vége állandó, és nem változik meg soha.
A mese vége állandó, és nem változik meg soha?
Hát, igen. Igazából nem. Szóval itt a mesét vehetjük igazából az életnek is. Ha viszont sikerül felfednünk az állarcunk mögül az igazi valónkat, akkor majd, akkor lehet, hogy megváltozhat a vége. Lehet másképp.